A család a jövő útja.
A család a jövő útja.
Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kertész Tibor. Az év első műsorát egy rövid új évköszöntő szentírási gondolattal indítjuk, majd áldó és ártó szavaink a házastársi kommunikáció kapcsán hallhatnak néhány gondolatot. Ezt követően arra buzdítjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy az új esztendőben igyekezzenek minél több jó szokást kialakítani, rossz szokásoktól megszabadulni. Szerkesztőtársam Kertész Marika nevében jó rádiózást, boldog új évet, boldog új életet kívánunk!
Ki a hitben. Olvashatjuk a felhívást Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt levelében. Ez nem csak egy javaslat számunkra az új év kezdetén, hanem ez Isten akarata az életünkre vonatkozólag. A te életedre is, kedves rádióhallgató. Isten azt akarja, hogy az új év minden napján, valamennyi élethelyzetben, hitben járj. De mit is jelent a hit? És hogyan járhatunk hitben? A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versében. Eszerint a hit megragadja a remény elképzeléseit, és a valóság birodalmába hozza azokat. A hit egyfajta garancia levél arra, hogy az a dolog, amelyben reménykedsz, végül a birtokodba kerül. A hit egy cselekedet. Gondoljunk csak a béna meggyógyítására. Jézus ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Az fölkelt és hazament. Olvashatjuk Máté evangéliumának 9. fejezetében. Elhitte, hogy a gyógyulását a jelen pillanatban megkapta Istentől. Engedelmeskedett Jézusnak. Fölkelt és járt. Isten erre a cselekvő hitre hív téged is. Kelj fel és járj. Engedelmeskedj Istennek. Még akkor is, ha a kérése értelmetlennek, esetleg logikátlannak tűnik számodra. Ha bizonyos vagy abban, hogy ő az, aki kér valamit tőled, ne habozz. Ábrahámhoz hasonlóan egyszerűen csak tedd meg. Valami szép fog belőle születni. Gyakran mondogatjuk, hogy több hitet szeretnénk, de amit igazából akarunk, az a látás. A látás azt mondja: látom, hogy ez jó nekem, biztosan Isten küldte. A hit viszont így szól: Isten küldte, ezért jónak kell lennie számomra. Isten azt kéri, hogy hitben járjunk, és ne látásban. Az igében eltöltött idő a lényege a hitben járásnak. Meg kell újítanod a gondolataidat Isten igéjével, és meg kell engedned, hogy ez uralkodjon a cselekedeteiden, a szavaidon és az életeden. Hallgasd és fogadd be Isten igéjét, és rendkívüli módon megnövekedik a hited. Hinni fogsz Isten ígéreteiben, amelyeket megtalálsz a Szentírásban. Nem számít, mennyi elfoglaltságod van. Ha hitben akarsz járni, időt kell töltened az igével. Változtasd meg a napi rendedet, akár a munkádat is. Tégy meg minden szükséges változtatást annak érdekében, hogy elegendő időd legyen Isten szavára. Hitben élni azt jelenti, hogy Istennel az ő kezét fogva járunk a sötétben. Isten nem ígéri, hogy nem lesznek nehézségeink, hanem azt, hogy velünk lesz a bajban. Jó példa erre a választott nép története az Egyiptomból való kivonulás után. A kivonulás könyvében olvashatjuk, hogy Izrael népe eljutott a Vörös-tenger partjára. Éjszaka volt, korom sötét. Csak a tűzoszlop fénye volt látható, amelyet Isten a népe és az egyiptomiak közé helyezett. Tele voltak félelemmel. Hallották az ellenség kiáltásait, és remegve várták a hajnalt. Mi lesz, ha kivilágosodik? Nem is tudták elképzelni a csodát, amely rájuk várt. Pedig miközben az izraeliták remegtek, egész éjszaka egy csoda zajlott. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert, és kiszárította. Mivel sötét volt, nem láthatták, amit Isten szele elvégzett értük. Isten ketté választotta a vörös tengert, és száraz lábbal léptek a szabadság partjára. Kedves rádióhallgatóm! Talán a te életed is tele van sötétséggel, és nem látod a kiutat. Tudnod kell, hogy ennek ellenére Isten munkálkodik, éppen úgy, ahogy azon az éjszakán a vörös tengeren. A te életedben is nyilvánvalóvá fog válni, amit Isten a sötétben cselekszik. Te csak tarts ki a hitben, és tedd meg mindig a következő lépést akkor is, ha nem látod, hogy mi lesz a rákövetkező. Isten a te életedben is csodákat készít elő.
Élet és halál van a nyelv hatalmában, olvastam a Minap a példabeszédek könyvében, és ez a szentírási rész, amely köré építeném a gondolataimat. Érdemes megvizsgálni, miként változik, vagy változott-e nyelvhasználatunk a házasságban az évek során. Jobban figyeltünk-e egymásra, óvatosabban megválogattuk-e szavainkat a házasság kezdetén, amikor még a szerelem rózsaszín ködében éltünk. Vagy éppen az együtt eltöltött évek alatt tanultuk meg egymás nyelvét megérteni? Mennyit veszítettek a szavak fényükből a mindennapos taposómalomban, amikor születtek sorban a gyerekek, egzisztenciát kellett teremteni, miközben egyre nagyobb a harc a munkaerőpiacon? Mindez hogyan hatott a nyelvhasználatunkra? Hogyan felejtettük el, vagy elfelejtettük-e a másikat megérteni, sérült-e a kommunikáció? Manapság gyakori, hogy az emberek konfliktus esetén nem a párbeszédet választják, hanem a látszólag egyszerűbb utat, kilépnek a házasságból. Ha a házastársak időt szánnának egymásra, megtanulnák és gyermekeiknek is megtanítanák a helyes kommunikációt, kevesebb feszültség lenne a családokban, és kevesebb lehetne a válás is. A helyes beszélgetés kialakítása nem könnyű, ezt is tanulni kell. Ehhez tisztában kell lennünk férfi-női mi voltunkkal, különbözőségeinkkel. Hogy mit gondol a társadalom a férfi, illetve a női szerepről, az konkrétan változik, ez meghatározza a nemek nyelvhasználatát is. Mit akar a nő és mit akar a férfi? Karintitól tudjuk, hogy mindegyik mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Ez a másság a nyelvhasználatunkban is megjelenik. Azonban nemtől függetlenül mindannyiunknak szüksége van elismerő szavakra. Gary Chapman és Ross Campbell Gyerekekre hangolva című könyvében ír a gyerekek öt szeretett nyelvéről, melyek közül az egyik az elismerő szavak, a gyengéd, a becéző, a dicsérő, a bátorító, az útmutató szavak. Ellen és Barbara Pease, a Testbeszéd és a Memória nyelv című könyvek sikerpárosa szerint manapság úgy neveljük a fiúkat és a leányokat, mintha egyneműek lennének. Amellett, hogy a nevelésnek, a családi mintának, az elvárásoknak nagy szerepe van a kommunikáció módjának kialakulásában, a tudomány egyre több bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a hormonok is befolyásolják a férfi és a női gondolkodás különbözőségeit, sajátosságait. Mely szavak jellemzőek inkább a nőkre, illetve a férfiakra? A Pease házaspár szerint a közvetett beszéd jellemző a nőkre. Minőségjelzőket használnak, úgymond, egy kicsit, csak örökösen, mindig. A férfiak ehhez képest többnyire közvetlen módon diskurálnak, a szavakat szó szerint értik. Mondataik általában rövidek, közvetlenek, lényegre törők, megoldásorientáltak, nagyobb szókészletből merítenek és tényekre hivatkoznak. Mennyiségjelzőik a semennyi, sehány, a fokozás náluk a soha és a teljes mértékben. A nők nem direkt módon fejezik ki magukat. Nézzünk egy példát a párbeszédre. Te soha semmivel nem értesz egyet, amit én mondok. Hogy érted azt, hogy soha? A múlt héten is egyet értettem, nem? Örökösen ellent mondasz, és mindig azt akarod, hogy neked legyen igazad. Ez nem igaz, így a férfi. Nem mondok örökösen ellent. Ma reggel is egyet értettem veled, tegnap este is, meg múlt szombaton is, tehát igazán nem állíthatod, hogy mindig ellent mondok. Mindig ezzel hozakodsz elő, amikor ezt mondom, így a nő. Nem igaz, nem mondom mindig, válaszol a férfi. Mit érezhetünk ki ebből a dialógusból? Azt, hogy a nő érzelemtől átszínezve beszél, a férfi szó szerint érti a mondatokat. A nő költői szabadsággal él, a túlzásoktól sem riad vissza, a férfi azonban a szavakat szó szerint értelmezi, és ezek szerint reagál. Megfigyelték, hogy ha a társalgásban nők és férfiak beszélgetnek, a férfiak hajlamosak elmagyarázni a dolgokat a nőknek, miközben leereszkedőek velük, a nők viszont hajlamosak mentegetőzni. Úgy gondolom, hogy egy férfinak és egy nőnek egész életre kell egymást választaniuk, mondta Yeats ezeket a szavakat, majd így folytattam, egyszerűen azért, mert egy hosszú élet is alig elég egy férfinak és nőnek, hogy megértsék egymást, és ez a szeretet. A kölcsönös meghallgatás barátságokat teremt. A boldog házasok jó barátok, akik mindent megosztanak egymással. Megosztani valamit pedig csak azzal az emberrel lehet, aki képes a befogadásra és az elfogadásra. A vita sikere érdekében a férfiaknak meg kellene érteniük, hogy a nő olyan szavakat használ, amelyeket nem kell szó szerint értelmezniük. A nőket könnyebben megérti a férfi, ha nem csaponganak és logikusan érvelnek, viszont Pascal mondása érvényes erre is, a szívből fakad olyan értelem, melyet az elme nem képes felfogni. A nő érvelését a férfi is csak a szívével tudja, vagy inkább tudná felfogni. Isten saját képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette. Paul Johnson, brit történész írja az Isten nyomában című könyvében, a férfiak és a nők nem egyenlők. Alapvetően különböznek egymástól, és a gyönyörűséges és nagyszerű különbségekben van a legnagyobb erejük. Férfi és nő együtt több, mint egyszerűen csak két személy. Kétféleségük a bennük rejlő teremtő erő záloga. A legjobb, amit tehetünk egymásért, hogy időt szánunk egymásra. A meghallgatáshoz időre van szükség, a párbeszéd önmagunk odaajándékozása. Akkor érezzük, hogy a másik megért és elfogad minket, ha mind a gondolatainkra, mind az érzelmeinkre rezonál. A meghallgatónak tehát nem pusztán a szavak szó szerinti jelentésére kell figyelnie, hanem a szavak mögöttes üzeneteire is. Az emberek legtöbbször nem azért mesélnek el valamit a házastársuknak, hogy útba igazítást kapjanak, hanem hogy közössé tegyék az élményeiket, és hogy abból merítsenek erőt. Ha állandóan tanácsokkal látjuk el a párunkat, kioktatjuk, azt csugaljuk, hogy okosabbak vagyunk nála. A nő olyan férfit akar, akire felnézhet, de aki nem lenézi őt. Hamarabb jut el a megoldásig, ha társa értő figyelemmel meghallgatja. És ezt szerintem tanulni kell. Elfogadni, hogy különbözőek vagyunk, nők és férfiak, és hogy a két nem ereje a különbségében rejlik. A párbeszéd az a szeretetnek, ami a testnek a vér. Amikor megáll a vérkeringés, a test meghal. Amikor megszakad a párbeszéd, a szeretet elhal, és megszületik a megbántottság, a gyűlölet. De a párbeszéd életre tud kelteni, akár egy halott kapcsolatot is, mert ez a párbeszéd csodája.
Mindannyiunknak vannak szokásai, jók és rosszak egyaránt. A jók életünket örömmel, erővel gazdagítják, a rosszak azonban nem csak minket fosztanak meg az örömtől, hanem általuk gyakran a szeretteink életét is megmérgezzük, megkeserítjük. Ha például a rendetlenség vagy a halogatás vált rossz szokásunká, ezzel idegeire mehetünk rendszeretű házastársunknak. A túl sok tévénézés vagy a mobiltelefon függés a családtagjainkkal töltött minőségi időt rövidíti meg. Éppen ezért érdemes lépéseket tennünk annak érdekében, hogy a rossz szokásainktól megszabaduljunk, és helyettük jókat alakítsunk ki. A Szentírás azt mondja a Róma 12:21-ben, hogy a gonoszt jóval győzzük le. A szakemberek szerint 30 nap alatt kialakítható vagy kitakarítható egy szokás. Csak bele kell vágnunk, aztán pedig ki kell tartanunk benne. Kezd el most! Írj listát azokról a szokásokról, amelyeket szeretnél kialakítani, valamint azokról is, amelyeket szeretnél kiírtani. Válasz ki közülük egyet, mert ha egyszerre tekintesz az összesre, túl soknak fogod találni, és elmegy a kedved tőle. Határozottan körvonalazd, hogy mit szeretnél elérni. Kérd Isten segítségét. Koncentrálj arra, hogy a jó dolgot tedd, ne arra, hogy meg ne tedd, ami helytelen. Gondolataidat és szavaidat hozd összhangba a céloddal. Ha például az adósságaitól szeretnél megszabadulni, ne arról gondolkozz és beszélj, hogy mi mindent nem csinálhatsz majd, és mennyi mindenről le kell mondanod, amíg vissza nem fizeted a tartozásodat. Ehelyett inkább arról beszélj, hogy milyen csodálatos lesz az adósság nyomasztó terhe nélkül élni. Ha hajlamos vagy arra, hogy túl sokat egyél, és tenned kell valamit az egészségedért, vagy fogyni szeretnél, ne mondogasd azt, hogy én képtelen vagyok órá lenni az étvágyamon. Ha egyszer enni kezdek, nem bírom abba hagyni, amíg majd szét nem durranok. Ha mindig azt mondogatod, amit van, akkor az meg is marad neked. Ha viszont Isten igéjén elmélkedve és vele egységben szólva megváltoztatod a meggyőződéseidet, a tied lehet az, amiről Isten azt mondja, hogy a tied lehet. Isten igéje kijelenti, hogy a józanságnak és az önuralomnak a lelkét adta neked, és neked ugyanezt kell kijelentened. Ne várj azonnali eredményt. Készülj fel rá, hogy 30 napig kitartasz, vagy tovább is, ha szükséges. Találd meg az emlékeztetés legjobb módját, hogy eszedbe jusson a kialakítandó új szokás. Például ragasz fel emlékeztetőket jól látható helyekre a lakásodban, vagy kérd meg egy barátodat, vagy a családod egyik tagját, hogy figyelmeztessen, ha visszatérsz a régi szokásodhoz. A siker minden egyes napját ünnepeld meg. Ha hibázol, rázd le magadról a csalódottságot, és haladj tovább előre. Ne csüggedj a még előtted álló út miatt. Soha ne add fel. Ha még eddig nem tetted szokásoddá, hogy imában és Isten igéjének tanulmányozásában időt tölts Istennel, érdemes az Isten és az ige szokás kialakításával kezdened. Hisz ennélkül bármely más jó szokás kialakítására képtelen leszel, a rossz szokásait könnyen erőt vesznek rajtad, és irányítani fogják az életedet. Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká válnak. Vigyázz a szavaidra, mert tettekké válnak. Vigyázz a tetteidre, mert szokásokká válnak. Vigyázz a szokásaidra, mert jellemmé válnak. Vigyázz a jellemedre, mert a sorsoddá válik.
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm, Uram, hogy te napjaimhoz napokat adsz. Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, és ennek minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád, taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglátszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most, Uram, amikor előre tekintek az új év napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás, vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az új évben. De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem, Uram, és kérlek, igéd és szent lelked által te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy, és hogy a te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs okom a félelemre, az aggodalomra. A te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét, mint a mi jó pásztorunk, vezess és oltalmaz minket. De kérlek, légy oltalmazója nem csak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram, igéd világossága által mutasd előttünk az utat most ebben az új esztendőben is. Amen. Kedves hallgatók, műsorunk végén áldott hetet kívánva búcsúzunk a viszonthallásra.
A család a jövő útja.
A család a jövő útja. Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.